necesal.
Nyolc óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Pakson, ahonnan élő Facebook videóban jelentkezett be. A kormányfő, aki Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel tartott bejárást a Dunapartján, elmondta, már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem. Magyar Péter hozzátette, a munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat. Jövő csütörtök péntekre újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Az épülő fenékküszöb visszaduzzasztó hatásának köszönhetően 15 cm-t emelkedett a Duna vízszintje, és az erőmű felé vezető hidegvizes csatornában is több mint 5 cm-t nőtt a vízszintje. A létesítménnyel a mostaninál esetleg alacsonyabb vízszint mellett is megőrizhető lesz az atomerőmű működése teljes kapacitással, tette hozzá a miniszterelnök. Csütörtökön léptek hatályba a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A Magyar Közlöny augusztus 17-i számában megjelent és augusztus 20-án hatályba lépett módosítások célja a köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézményigazgatók munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítását az indokolta, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt érintő ágazati egyeztetés fórumát a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény meghatározza, továbbá a köznevelésben közalkalmazottakat már nem foglalkoztatnak. Szintén a Magyar Közlönyben jelent meg a közneveléssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló rendelet is, amelynek célja a tankerületi fenntartású köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése, emellett újra szabályozza a tankerületi igazgatók kinevezését, valamint a testnevelés órák megtartására vonatkozó egyes előírásokat, írja az MTI. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amely tankönyvé nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvé nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-éig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására, tanácsadására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezet rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
Az időjárásról.
Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Ne félj az öregedéstől. Futásomat elvégeztem. Timóteushoz írt második levél, 4. fejezet, 7. vers. Pál ezt írta, mielőtt a hite miatt kivégezték volna. Ama nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltéthetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr azon a napon. 2. Timóteus 4. fejezet, 7. és 8. vers. Egészen a kivégzése pillanatáig írt, és olyan igazságokat vetett papírra, amelyek megváltoztatták a világot. Elmondhatta magáról, hogy elvégezte a futását, de az egyetlen egyszer sem hagyta el a száját, hogy feladom. Vajon lett volna oka feladni a harcot? Biztosan, hiszen üldözték az ellenségei, és elhagyták a barátai. Akkor mégis mi vitte tovább? A szívében égő mennyei látomás. Amíg van ilyen látásod, nem öregszel meg. Ezeket tedd meg, ha le akarod győzni az öregedéstől való félelmed. Először is maradj mindig hittel és várakozással teljes. Ha hiszed, hogy még csak ezután következnek életed legnagyszerűbb napjai, akkor így is lesz. Másodszor, ahelyett, hogy a régi szép időkön ábrándoznál, igyekezz új emlékeket gyűjteni. Próbáld meg például másként, máshol és másokkal megtartani az ünnepeket. Ha olyas valamire vágysz, amit még sosem volt, akkor olyas valamit kell tenned, amit még sosem próbáltál. Harmadszor, rakd rendbe a pénzügyeidet. A jó ember örökséget hagy még unokáinak is. Példabeszédek könyve 13. fejezet 22. vers. De nem a pénz a legjobb dolog, amit örökül hagyhatsz, hanem a szeretet, a hűség, a becsületesség és az istenfélő példamutató élet. Ha Isten megváltott gyermekeként halsz meg, egy jobb helyre kerülsz. De addig is legyen az a célod, hogy egy jobb világot hagyj magad után.
Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai Ige. Bibliai üzenetet hallottak. kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják. Kisnéveres Viktória vagyok, 2026. augusztus 22-e szombat van. Ma Menyhért és Mérjem nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat is. Most pedig nézzük, milyen tartalommal várjuk önöket az előttünk álló órában. 2026. májusában Miskolc város építészeti alkotói díjban részesült Kocsis Szilárd Miklós okleveles tervező építész. Az alkotás vágya már gyermekkorában megjelent, gimnáziumi évei alatt speciális rajztagozatra járt. Beszélgetésünkben szó lesz az általános és középiskolai tanulmányokról.
Itt körvonalazódott, hogy ez az irány lesz a számomra megfelelő irány. Nem tudtam én sem így egyértelműen megfogalmazni, sose zárkóztam el attól, hogy úgymond én építész legyek, de tehát már az általános iskolában is tehát szerettem rajzolni. A visszajelzések alapján ügyesen rajzoltam, és akkor is inkább ez az iránya, tehát nem a képzőművészeti, hanem ez a precizitás, kreativitás, ugye akkor nekünk ez a kockológiának hívták, meg ami ilyen testeknek a rajzolása, ilyesmit, tehát azok álltak hozzám közelebb, illetve azok a tantárgyak is, amik inkább ebbe az irányba mentek, tehát inkább ilyen matek, fizika, irodalom, azok kevésbé voltak hozzám közel. Gyakorlatilag a legjobb barátommal közösen kitaláltuk, ő is inkább ilyen képzőművészeti irányba ment, hogy mi az Avasi Gimnáziumba szeretnénk felvételezni. Igaz, hogy mind a kettőnknek a nagy testvére is oda járt tanulni, úgyhogy lehet, hogy ez is befolyásoló volt, de az Avasi Gimnáziumba mentünk speciális rajztagozatra.
A felsőoktatásban töltött évekről.
Én Debrecenbe tanultam, tehát Debrecenbe csináltam meg a főiskolát, Debrecen Egyetem Műszaki Főiskolai Karán szereztem meg az alapdiplomámat. Ugye akkor még nem volt ez a mostani rendszer, az a bolonyai rendszer, tehát akkor ugye egy sima, egyszerű főiskolai diplomát kaptunk. 3 éves volt az iskola, sikerült is hál' Istennek 3 év alatt elvégezni.
És arról is beszélgetünk, hogy miben látja a szakma szépségét az építész.
Legszebb az nyilván az alkotás, az, hogy ha meg is valósul valami, tehát egyértelműen ez a legjobb része, vagy a legszebb része, de maga a folyamat is szép, tehát ha lehet így fogalmazni, illetve izgalmas, tehát a nagyon szép dolog szerintem, egy nagyon jó dolog az építészetben, hogy nagyon változatos, hiszen nem nagyon van két egyforma helyszín, egyforma tervezési program, tehát nehéz megunni. Mindig vannak új kihívások, új feladatok, amik kellően tudják inspirálni az embert. A kezdetekhez képest, hogy miben változott? Hát nyilván eleinte egy-egy nagyobb, komolyabb feladattól ugye jobban megilletődött az ember, hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy fogjuk megcsinálni. Most már inkább azt mondanám, hogy inkább kellő magabiztossággal tudok egy-egy nagyobb projekt elé is állni, hiszen úgyis kialakul menet közben, tehát úgyis meg tudjuk oldani. Illetve hát ugye ezért vannak a tervezőtársak ugye egy nagyobb projekteknél, hogy ugye közösen megoldjuk, tehát sosem marad egyedül az ember a problémával.
Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
Nem kell, hogy bolyong, érezd, ide hazatérsz. Ne légy bolond, mert mindennél többet érsz. Körben nézel, ne legyen félelem. A magad nevében sorsodat ismerd meg. Valaki vár majd itthon, és sosem hagy egyedül. A világ majd nézhet még rád, csak ülj le, nem menekülj. Egy háladat.
csak zárd le és engedd el. Gondolj most arra, hogy mindig kapsz levegőt. Ez a szer majd etet, és arcodra fény derül. Valaki vár majd itthon, és sosem hagy egyedül. A világ majd nézhet még rád, csak ülj le, ne menekülj. Én is már voltam mélyen, és tűnt el a nap. De van, mi mindig reményt ad, s utat mutat. Csak ne félj tőle, ez egy háladat.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, 2026-ban Miskolc város építészeti alkotói díjban részesült Kocsis Szilárd Miklós, okleveles tervező építész. Őt köszöntöm most műsorunkban, stúdiónkban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm én is önt is, és a kedves hallgatókat is.
Ugye néhány hét, néhány hónap távlatából beszélgetünk most erről a díjról, hiszen 2026. május 11-én Miskolc város napján részesült ebben a díjban, amelyhez ezúton így utólag is szeretettel gratulálok.
Köszönöm.
És hadd kérdezzem meg, hogy mit jelentett ez az elismerés az ön életében? Hogyan emlékszik vissza magára erre az alkalomra, ünnepségre?
Mindenképpen egy jó élmény, tehát örültem a megtiszteltetésnek, hogy kitüntettek ezzel a címmel, úgymond, ha lehet ezt így fogalmazni. Mindig jó azért a ember életében egy visszajelzés, egy ilyen pozitív visszajelzés, hogy amit csinálunk, azt ugye jól csináljuk, tehát ebből a szempontból ez jó leső dolog. Illetve nyilván az, hogy egy olyan közösségtől kaptam, aminek ugye én is a részese vagyok itt ugye a Miskolc város részéből, tehát nem csak a szakma részéről történt ez az elismerés, úgymond, hanem inkább ha lehet azt mondani, hogy ez egy civil visszajelzés ugye a munkásságunkkal kapcsolatosan. Az ünnepség maga az nyilván szép volt maga az ünnepség is, illetve hát jó volt rajta részt venni, illetve hát az is jó volt ugye látni a közvetlen családomnak a reakcióját, illetve az ő szemükben is a büszkeséget, hogy mit sikerült úgymond elérni, ami az nyilván valamilyen szinten ők is mind hozzájárultak.
Akkor ha beszélhetünk is erről az útról, hiszen ugye felmenői közt is ennek a szakmának is elhivatott mesterei voltak itt a korábbiakban, és hogyha ezzel kapcsolatban megosztja velünk a...
Igen, tehát nekem úgy gyerekkoromtól kezdve mindig így mondogatták, hogy na majd én építész leszek. Nyilván kisgyerekként nem feltétlenül ebbe az irányba készültem, de nem, egyáltalán nem bántam meg, hogy így alakult az élet. Felmenőim között, tehát mindig már nagymamám mindig mesélt, hogy az ő édesapja építész volt, és mindig mesélt, hogy apu így, apa ezt csinálta, azt csinálta. Egészen odáig visszamenőleg, hogy a ükapám könyvesmester volt, pap József Miskolcon, és a fiai közül is többen építészek voltak, pap Imre, pap Sándor és pap János, és a nevükhez olyan épületek kötődnek itt Miskolcon, mint a zenepalotának a megvalósulása, tehát nem a tervezése, hanem a kivitelezése, illetve az erdészeti székház épülete, de nyilván ezen kívül kisebb épületek is, de azok kevésbé kardinálisak. Utána ugye az én szüleim, ők mérnökök voltak, illetve most is mérnökök, tehát édesanyám ő kohómérnök, édesapám gépészmérnök, de az épület gépészettel foglalkozott, úgyhogy ez a mérnöki szakma az ugye az egész családba gyűrűzött. Két testvérem van, két fiú testvérem, mindketten szintén mérnökök, gépészmérnök, illetve műszaki mérnök, menedzser. Mindenki Miskolcon tanult, én voltam egyedül a kakuktojás, mert ugye itt Miskolcon nem volt építészeti képzés. Úgyhogy engem messzebbre sodort így a szél, de visszajöttem a felső oktatás után, úgyhogy itt tevékenykedtem a későbbiekben, vagy itt kezdtem el a pályámat, úgymond.
Még itt a tanulmányokról, hogyha szólunk a folytatásban, akkor az általános iskola éveire is visszatekint, akkor hadd kérjem meg, hogy ezeket az éveket, vagy ezeknek az éveknek az élményeit oszta meg velünk, mert ekkor is körvonalazódott, hogy nem csak a szülei gondolataiban valósult meg, hogy esetleg ezt a pályát választja, hanem már akkor is a tanulmányok tekintetében is látszott, hogy ez lesz az útja, hogy érzi, mikor érezte saját magában ezt az elhívást.
Nyilván, tehát így körvonalazódott, hogy ez az irány lesz a számomra megfelelő irány. Nem tudtam én sem így egyértelműen megfogalmazni, sose zárkóztam el attól, hogy úgymond én építész legyek, de tehát már az általános iskolában is, tehát szerettem rajzolni, a visszajelzések alapján ügyesen rajzoltam, és akkor is inkább ez az iránya, tehát nem a képzőművészeti, hanem ez a precizitás, kreativitás, ugye akkor nekünk ez a kockológiának hívták, meg ábrázoló geometria, akkor még ugye
az
később volt, de ugye ami ilyen testeknek a rajzolása ilyesmi, tehát azok álltak hozzám közelebb, illetve azok a tantárgyak is, amik inkább ebbe az irányba mentek, tehát inkább ilyen matek, fizika, irodalom, azok kevésbé voltak hozzám közel.
A matematikának talán ez a geometria része, amikor a testek
abszolút,
már ott voltak.
A geometria része, tehát ez később egyértelműen, tehát már a gimnáziumi években mindig azzal húztam vissza, tehát az algebra az nem az erős oldalam volt, de a geometriában mindig 4-5-ös voltam, és akkor azzal sikerült azért úgy kompenzálni a évvégére a jegyet.
Hol teltek ezek az évek, a kisiskolás évek, illetve
az általános iskolát, azt akkor még az Avason laktunk, kisgyerekkoromban, úgyhogy a Pattantyús Ábrahám Géza általános iskolába kezdtem el, de aztán költözködés miatt én a felső tagozatot már máshol kezdtem, az a Kazinci Ferenc általános iskola volt ott, ugye a tapolci elágazáson, úgyhogy ott teltek az általános iskola évek, és akkor ott a gyakorlatilag a legjobb barátommal közösen kitaláltuk, ő is inkább ilyen képzőművészet irányba ment, hogy mi az Avasi gimnáziumba szeretnénk felvételezni. Igaz, hogy mind a kettőnknek a nagy testvére is oda járt tanulni, úgyhogy lehet, hogy ez is befolyásoló volt, de az Avasi gimnáziumba mentünk speciális rajztagozatra.
A pedagógusok szerepéről még ha néhány gondolatban szólna, hogy milyen hatással voltak az ön művészetének az irányára is?
Hát általános iskolában is felfigyelt ránk, vagy hát rám is, meg említettem ezt a legjobb barátomat, őre is a rajztanárunk, tehát külön foglalkozott velünk, illetve egy-két rajzversenyre is elmentünk, ahol nyilván én szintén ebbe a, akkor ugye kockológiának hívtuk, ebbe a körben mozogtam, ezeket a testnek a rajzolgatása és a többi. Azt nem mondom, hogy olyan nagyon magas eredményeket elértem volna, de olyan középmezőnyben tudtam általában szerepelni. Úgyhogy végülis ilyen szempontból volt hatása. Később pedig a gimnáziumban, a Avasi gimiben nekem Homona tanár úr, Homona György volt a rajztanárom, és ő is azért nagy hatással volt rám, tehát ő is ugye látta inkább a erősségeimet, és inkább ő is abba az irányba hagyott, tehát ezek a képzőszeti dolgok, ilyen festészeti ilyesmi, az nem volt a erős oldalom, azokkal nem is nagyon nyüstöltek, hanem inkább hagyták, hogy abba az irányba mozogjak, ami inkább a komfortzónám. És már ott is egy inkább látszott a gimnáziumi évek alatt, tehát itt a művészeti képzés során, hogy inkább ez az építészeti irány az, ami nekem jobban megy, tehát ezek a kreatív feladatok, modellezés, makettezés, ugyanúgy ezek a testeknek a rajzolása, a játhatás, ott már volt ábrázoló geometria, tehát ezek sokkal közelebb álltak hozzám, jobban is mentek, illetve a művészettörténetből is egyértelműen a építészettörténet érdekelt jobban, ezek a festészet az kevésbé fogott meg azokról, nem annyira.
Gondolom, hogy itt a tantárgyi keretek mellett kötelezően végzendő feladatok mellett azért a hobbi szinten is készített akár olyan maketteket, vagy akár olyan terveket is már gyermekként, ami...
Gyerekként nem, még ilyen kifejezetten ilyen építészeti maketteket, ilyesmiket nem. Tehát nyilván ugye gyerekkoromban, egészen gyerekkoromban még ugye azért is mondták nekem mindig a szüleim, hogy majd én biztosan építész leszek, meg ilyen kreatív leszek. Imádtam legózni, tehát ezt a szülőknek tudom ajánlani, hogy azért az nagyon sokat segít a térlátáson is, és a kreativitáson is, hogyha a gyerekeket hagyják játszani, tehát ez most is, hogy a saját gyerekeinket próbálom ebbe az irányba terelgetni. Tehát ott inkább ez volt még gyerekkorban. Későbbiekben pedig, ami esetleg már a pályaválasztás irányába gimnázium után terelgetett, ugye én 2000-ben érettségiztem, tehát ugye 99-2000-ben álltam abba a helyzetbe, hogy ugye pályát kell választanom, amikor már ugye konkrétabban valamit ki kell találni, hogy milyen irányba menjek, és ugye ez a számítógépes grafika, internet, akkor kezdett el ugye gyerekcipőbe járni, és engem valahogy ez a mozikon keresztül is ennek a varázsa, hogy ugye számítógéppel miket lehet teremteni, milyen virtuális dolgokat, ez ugye nagyon megfogott, és akkor abba az irányba is gondolkoztam, hogy én esetleg ilyennel foglalkozzak, tehát hogy ilyen számítógépes grafika, és akkor ugye a továbbtanulásnál még volt is egy ilyen gondolat, hogy ugye az építészet mellett még jelentkeztem ilyen vizuális kommunikációra is, hogy majd az milyen jó, ha akkor annyira elterjedt volna már ez a 3D-s animáció, mint amire most lehetőség van, akkor biztos, hogy abba az irányba megyek, de akkor nem volt ilyen, szerencsére, úgyhogy így az építészet maradt, és abba az irányba mentem, és nem is bántam meg.
Akkor most szóljunk itt a felsőoktatásban töltött évekről.
Én Debrecenben tanultam, tehát Debrecenben csináltam meg a főiskolát, Debrecen Egyetem Műszaki Főiskolai Karán szereztem meg az alapdiplomámat. Ugye akkor még nem volt ez a mostani rendszer, az a bolonyai rendszer, tehát akkor ugye egy sima, egyszerű főiskolai diplomát kaptunk. 3 éves volt az iskola, sikerült is hál' Istennek 3 év alatt elvégezni, és amit nagyon fontos volt, hogy az első évesek voltunk, amikor behozta azt a kamara, hogy főiskolai diplomával nem kapunk tervezői jogosultságot, ekkor ennek nem nagyon tudtam a jelentőségét, ugye 18-19 éves fejjel így a kamarai dolgok működésével nem igazán van tisztában az ember azzal, meg aztán főleg nem, hogy elmegy építésznek tanulni, és a végén közlik vele, hogy hát nem dolgozhat építészként. Úgyhogy ennek így későbbiekben jelentősége volt, mert nekem ugye tovább kellett tanulni, és ugye akkor ugye mondták, hogy semmi gond, mert megcsináljuk a főiskolai diplomát, és majd mehetünk szakmérnökire. Aztán mire oda jutottunk, hogy szakmérnökire mehetünk, mondták, hogy igazából még sem mehetünk szakmérnökire, mert az fél évvel hamarabb kellett volna végezni, úgyhogy oda se lehetett, de majd jön a bolonyai rendszer, és majd abban tovább lehet tanulni. Hát el is jött, csak sokat kellett rá várni. Tehát én ugye 2003-ban diplomáztam, és 2010 környékére jött el az a bolonyai rendszer, amiben lehetett már csatlakozni, és ugye akkor nem is figyeltem annyira a dolgokat, tehát az első évről le is maradtam, a következő évben, amikor indult ilyen képzés, akkor mentem tovább tanulni, és igazából levelező képzést kellett választanom ugye a továbbtanulás miatt, hiszen már ugye 7 éve dolgoztam, tehát ugye azért 7 évnyi munka után nehéz azt megcsinálni, hogy visszaüljek egy nappali tagozatra az iskolapodba, úgyhogy levelezős képzés gyakorlatilag Pesten volt a Momén, ha jól tudom, meg Pécset. Úgyhogy Pécset vettek fel a Pécsi Egyetemre, úgyhogy ott csináltam meg ezt a premaster képzést, amivel megfeleltethettem a főiskolai diplomámat a bolonyai rendszer alapképzésének, és utána pedig az MSC képzést, amiben tervezőépítész oklevelet szereztem.
Itt a főiskola milyen alapozó tárgyakat biztosított, illetve mennyire volt gyakorlati oldala annak, ami majd itt a későbbi munkásságra ott megalapozhatta?
Tantárgyak gyakorlatilag elég széles körűek voltak, tehát amit ugye az építészetben használni kell, vagy lehet, azt gyakorlatilag ugye mindent tanultunk, majdnem ugyanazokat tanultuk, mint akkor az egyetemen, ugye tehát mi főiskolai szinten majdnem ugyanazokat tanultuk, mint amik az egyetemen tanulnak, csak ugye nekünk 3 éve volt besűrítve. Kevesebb volt a gyakorlati rész, úgy tudom, de ugye nagy összehasonlításom nincsen, hiszen ugye az egyetemre nem jártam, csak akik voltak ismerősök, és így beszélgettünk, abból ezt tudtam leszűrni, hogy hasonlót tanultunk, mint ők, csak nekünk ugye kevesebb idő volt rá, kevesebb gyakorlati rész jutott rá. De utána ugye érdekes az ember, illetve hogy hogy tanul az ember, tehát ez a jó pap is voltig tanul dolog, ez teljesen igaz erre a szakmára is, mert mikor ugye én is végeztem 2003-ban a főiskolán, és kikerültem úgymond a nagybetűs életbe, mi már ugye tanultunk tervezést, számítógépes tervezést, és ugye a hazai piacon piacvezető tervezőprogramot tanultuk mi is, és akkor kezdett el ez ugye a szakmába is talán inkább elterjedni. Úgyhogy a főiskolai diploma után friss pályakezdőként úgy gondoltuk, hogy mi már mindent tudunk. Aztán pár év távlatában rájöttünk, hogy gyakorlatilag semmit nem tudtunk, és még most is nagyon sok mindent kell tanulnom.
És ugye itt a munka során, meg az évek során azért itt a technika is sokat változott, fejlődött.
Igen, tehát érdekes, hogy ugye maga ez a programot, amit mi használunk, tervezőprogramot, ebben is van fejlődés, de itt ugye az alapok azért nem nagyon változtak, viszont ugyanakkor maga az a technika, meg a technológia az ugye jelentős fejlődésen ment el, főleg itt ez a vizuális része, tehát a látványtervezési oldalon nagyon nagy fejlődések vannak, főleg most a közelmúltban, hogy az AI-ja nagyobb teret nyert a látványtervezésbe, tehát ennek a használata. Tehát ugye az elmúlt pár évben kezdett elválni egymástól az építészeti tervezés és a látványtervezés, inkább már két külön szakmáról lehetett itt beszélni. Viszont most ugye ezzel az AI-jal ezeket kezd talán egy kicsit elmosódni, mert könnyebben, tehát építészek is könnyebben tudják az AI-jal a látványtervi részeket kezelni.
És hogyha a munkássága elejére térünk most vissza itt az időfonalán, akkor mik voltak azok az első munkák, vagy egy nagyobb feladatnak rész munkában kezdi meg egy építész a működését csapatban?
Igen, csapatban. Tehát egyedül ugye nem nagyon lehet, sőt ugye nem is van erre jogi lehetőség, hiszen ugye a kamara pár év gyakorlatot megkövetel ahhoz, hogy saját jogosultságot szerezzen az ember. Tehát igen, mindenképpen tervezőirodába, vagy ha valakinek olyan a családi háttere, akkor ugye családban tud elkezdeni ezzel foglalkozni. Én is friss pályakezdőként egy miskolci belsőépítészirodába kezdtem el dolgozni. Én két évig egy belsőépítészirodába dolgoztam, ahol voltak építészeti feladatok is, de inkább talán a belsőépítészet volt a főbb profil. Jól éreztem magamat, és jó is volt, és sokat is tanultam belőle, de menet közben úgy körvonalazódott, hogy a belsőépítészeti vonal az kevésbé nekem való, az kevésbé kötött le, úgyhogy így egy másik építészirodába kezdtem el dolgozni. És akkor nyilván először ugye kisebb feladatokkal kezdünk el, tehát ugye akár a belsőépítészeti vonalon is kisebb feladatokkal foglalkoztam, családi ház, bútortervezés, stb. És később ugyanez volt az építészeti vonalon. Nagyobb lehetőség úgy adódott, hogy Puskás Péterrel kezdtünk el közösen dolgozni. Volt egy projekt, azt hiszem, hogy a Rónai Sándor művelődési háznak az átalakítása, és valahogy úgy alakult, hogy minket is és Pétert is bevonták ebbe a projektbe, illetve hát nyilván Péter volt a fő tervező, és akkor szerették volna, hogyha mi is részt veszünk, vagy talán már előzménye volt a cégnek benne, nem tudom, pontosan emlékszek, de ez volt az első olyan munka, ahol Puskás Péterrel közösen volt lehetőségem dolgozni, és láthatott bennünk valamit, vagy bennem valamit, mert ez a közös együttműködés ez a mai napig fennáll, úgyhogy utána sorra jöttek a különlegesebb, meg szebb feladatok, kisebbek, nagyobbak, változatosan. Úgyhogy így több miskolci projektben is volt lehetőségem, ami számomra így hozzám talán közelebb áll ezekből a feladatokból, az például a Miskolc-Tapolcai Boppája tervezés, ahol Péter volt a vezető tervező, és ha lehet úgy mondani, én voltam a projekt felelőse, tehát én dolgoztam végig az ő irányítása mellett ezt a projektet.
És hogy milyen további építészeti alkotások tervezésénél, megvalósulásánál volt jelen, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Kocsis Szilárd Miklóssal, okleveles tervező építésszel.
Látni kell, de most nem látom még, mi nemrég hullott szét, egy régi kép és egy képkeret, ami nincs már, nem is lehet. Hol vagy és melyik úton jársz, gondolsz-e rám, egy kicsit vársz, nem vagyok mindig olyan jó gyerek, te annak láttál jó neked. Ha újra dönthetnék, vajon újra így tennék? Így van ez csak a múlté már, az emlékünk így messze száll. Múltunk foszlik szerte szét, ott őrzöm bent az énekét, hogy mi voltunk és a csillagos ég volt, és oly sok minden mi tudjuk szép volt. Ott maradt bent a szívünkben, az enyémben és a tiédben. Hányszor voltam lent, majd egy kicsit fent, de alig bent, kereskélve egy új utat. Vajon hová visz, és majd hogy mit mutat? Tudnod kell, hogy ott vagy bennem, ha kék az ég vagy széllel szemben. Állok csak úgy némán, előtted kicsit bénán. Így van ez csak a múlté már, az emlékünk így messze száll. Csak a múlté már, az emlékünk így messze száll. Múltunk foszlik szerte szét, ott őrzöm bent az éneké.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ebben az órában Kocsis Szilárd Miklóssal beszélgetünk, aki 2026 májusában Miskolc város építészeti alkotói díjban részesült, és ugye itt a munkálatokról már beszélgettünk, illetve az imintiekben már egy-két olyan alkotás, olyan munka már említésre került, amelynek a tervezésében ön is részt vett. Ha még folytatjuk ezt a sort, akkor mik azok, amelyek vagy teljes egészében, vagy ugye részben, hiszen csapatmunkáról beszélt itt a korábbiakban is, az ön nevéhez is kötődik.
Igen, tehát ez fontos, hogy ugye sok építészeti feladat az inkább csapatmunka, tehát még az építészeten felül vesszük, akkor egyértelműen csapatmunka, hiszen ugye egy épület megvalósulásához nem csak építész kell, hanem sok szakággal legközösen kell dolgozni, de hiszem azt, és úgy is gondolom, hogy egy épületet több szem többet lát elvén, jobbá tudunk tenni, hogyha közösen dolgozunk rajta, tehát én mindig szeretek így úgymond csapatban dolgozni, vagy esetleg kikérni másnak is a véleményét, hiszen sokszor ugye hónapokig egy-egy projekten dolgozunk, és már nem nagyon tudunk elvonatkoztatni tőle, és ha egy friss szem ránéz, akkor esetleg ő rögtön tud olyan építő jellegű kritikát is hozzáadni, amitől tényleg jobb tud lenni az épület. Tehát pályakezdőként, ahogy az előbb elkezdtem felvezetni, tehát először Puskás Péterrel volt lehetőségem nagyobb, komolyabb projektekben részt venni, hiszen nyilván voltak előtte is kisebb feladataink, ilyen családi ház jellegűek vagy átalakítások, de ilyen komolyabb, nagyobb léptékű épülethez friss tervezőként vagy friss építészként nehéz közel kerülni. De így Péter bevont minket több ilyen projektből, úgyhogy Miskolcon is volt több olyan projekt, amiben sikerült részt venni. Tehát ahogy említettem, ugye ez a Rónai Sándor Művelődési Ház volt az a legelső, a Miskolc-Szapolcai poppája, ami tényleg így fontos volt számomra, az is még elég így a pályánk elején volt, ami egy nagy feladat volt, de ott ugye sok építésszel közösen dolgoztunk, az a Csillagpont kórház volt a megyei kórház területén, ugye a központi épület, de ugyanígy a Szever, Özerféle, Szever Center, ugye ami a Pesti úton van, annak a bővítése, abba is részt vettünk, illetve városi szempontból ilyen térrekonstrukció volt a Színvaparti sétánynak a második üteme, ami ugye az Erzsébet téri hídtól a villanyrendőrig, úgyhogy az a projekt. De ugyanebben az időszakban volt, ugye nyilván mással is volt lehetőségünk együtt dolgozni. A párom, aki azóta a feleségem, ő akkor Bodonyi Csabánál dolgozott, úgyhogy így nyilván előbb-utóbb benne volt, hogy majd Csaba is esetleg bevon minket valamilyen projektbe, úgyhogy Bodonyi Csabával is volt lehetőségünk több projektben is részt venni. Azok ugye nem miskolciak, de talán itt a régió szempontjából az is fontos lett vele. Mádon terveztünk például egy borászatot, annak az épületeit, vagy egy tanszáló volt, ami egy meglévő épületnek a felújításából, a szintén Tokaj, Bodrogkeresztúr területén, illetve nála is volt egy szállodabővítés, illetve a szállodabővítés keretén belül volt egy ilyen Moralli háznak hívták, egy ilyen régi görög kereskedőház, és annak az átalakítása apartmanházája, ami sajnos nem valósult meg, de minden esetre tervezési feladatként izgalmas volt.
Hadd kérdezzem meg, hogy az, hogy a feleségével együtt, ugye egy szakterületen dolgoznak, igen, közös munkáik is vannak, ezt hogyan élik meg közösen, illetve hadd utaljak vissza egy korábbi díjra, amit ugye egy közös munka eredményeként kaptak, igen, önök.
Igen, igen, tehát majd erre is kitérek. Mezőkövesden volt egy sportszálló, amit közösen csináltunk, ez volt az első közös saját tervezési feladatunk, ha lehet így mondani, és erre kaptuk ezt a Szekhamay Bálint díjat ennek az épületnek a tervezésére. Hát az, hogy közösen dolgozunk, azt végülis jól éljük meg, tehát mint nyilván ugye minden szakmában, meg minden házasságban itt is vannak konfrontációk, hogyha nem értünk valamiben egyet, de tudunk együtt dolgozni jól, úgyhogy szoktunk együtt dolgozni, meg hát szeretünk is együtt dolgozni, de ő kevésbé ebbe a tervezési vonalban van, ez inkább nála ilyen másodpálya maradt. Elsősorban most édesanya, tehát a legkisebb gyermekünk, ő másfél éves, úgyhogy ő most évek óta a gyerekeinkkel van otthon, tehát ő velük foglalkozik, illetve ő az építészeti szakmán belül is a tanítás mellett döntött évekkel ezelőtt, vagy váltott, inkább úgy fogalmaznék, hogy váltott, tehát ő tervezéssel foglalkozott Badonyi építészirodájában, és onnan átment a Kóskároly építőipari szakközépiskolába, és a diákokkal foglalkozott, tanított, úgyhogy ő meg is szerezte, tehát ő okleveles mérnök tanár is, mindazok mellett, hogy építész is, úgyhogy ezzel foglalkozott. Most pedig az iskolába, ugye ott az iskolának az átszervezése kapcsán most, hogy visszament volna a második gyermekünk születése után, nem tudtak neki kellő óraszámot biztosítani, úgyhogy ő most a kormányhivatalnál dolgozik, mint építésügyi előadó alapesetben, de most otthon van a legkisebben. És igen, a szakmán belül ismerkedtünk meg, tehát ugye én úgy ismertem meg a páromat, hogy ő is építész volt, és akkor így egy közös munka kapcsán sodort minket össze a szél. Aminek eredményeként ma már három gyönyörű gyerekünk van, úgyhogy jól alakult az életünk.
Itt a hivatásában mi jelentette a legnagyobb kihívást a kezdetekben, vagy változott-e így a néhány év alatt? Más-e a kihívása, vagy a hozzáállása egy-egy munkához, egy-egy feladathoz? Hogy tekint erre? Mi a legszebb ebben a hivatásban az ön számára?
Ez egy jó kérdés. Mármint a legszebb, az nyilván az alkotás, az, hogy ha meg is valósul valami, tehát egyértelműen ez a legjobb része, vagy a legszebb része, de maga a folyamat is szép, tehát ha lehet így fogalmazni, illetve izgalmas, tehát a nagyon szép dolog szerintem, egy nagyon jó dolog az építészetben, hogy nagyon változatos, hiszen nem nagyon van két egyforma helyszín, egyforma tervezési program, tehát nehéz megunni. Mindig vannak új kihívások, új feladatok, amik kellően tudják inspirálni az embert. A kezdetekhez képest, hogy miben változott? Hát nyilván eleinte egy-egy nagyobb, komolyabb feladattól ugye jobban megilletődött az ember, hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy fogjuk megcsinálni. Most már inkább azt mondanám, hogy inkább kellő magabiztossággal tudok egy-egy nagyobb projekt elé is állni, hiszen úgyis kialakul menet közben, tehát úgyis meg tudjuk oldani. Illetve hát ugye ezért vannak a tervezőtársak ugye egy nagyobb projekteknél, hogy ugye közösen megoldjuk, tehát sosem marad egyedül az ember a problémával.
És ugye már itt több épület, több alkotás elhangzott, viszont ha jól gondolom, akkor ami talán az egyik legkedvesebb az ön szívének, az ön számára, azt még nem említette.
Igen,
melyik
azt
ez?
Még nem, azt még nem említettem, az nemrég volt, hiszen ugye, ahogy beszéltem Péterre, a közös munka az a mai napig tart, és az pár évvel ezelőtt lett a tervek befejezve, illetve néhány évvel ezelőtt készült el az a Miskolc Egyetemi Könyvtár és Levéltár épülete, aminél már tényleg egész komoly szerepvállalásom volt. Itt is nyilván Péter volt a vezető tervező, tehát az ő instrukcióival, irányításával zajlott a tervezés, de nagyon sok önálló ötletet elfogadott Péter, amit be tudtunk építeni ebbe az épületbe. De ugyanígy szép feladat lett, csak sajnos azt nem tudjuk, hogy meg fog-e valósulni, ami szintén Péterrel közös, ez a kardiovaszkuláris centrum, ez a szívsebészeti centrum a Miskolci Egyetemi Kórház területén, ami egy nagyon nagy léptékű fejlesztés lehet. Nem tudjuk, hogy ez meg fog-e valósulni, legalábbis én nem tudom, reméljük, hogy meg fog valósulni. És így a szakmai előre menetelemben még nagy hiányokat még nem említettem. Ami fontos volt még nekem így a pályám során, hogy ugye sokáig egy tervezőirodában dolgoztam, viszont adódott egy olyan lehetőség, hogy pont most újra felreppent ez a téma, hiszen most jelent meg a közbeszerzésben a Miskolcváros főterének tervezése, és pont egy ugyanilyen téma volt, hát 2010 környékén itt a Miskolci építészeti életben, és akkor létrehoztak egy ilyen, hát egy ilyen társulással lehet így mondani, egy ilyen kezdeményezés, hogy Miskolcváros főterére akartak a Miskolci építészek egy koncepciót kialakítani, és ehhez egy tervezői csoportot hoztak létre, aki ezt fel is fogja dolgozni a főépítészi hivatalban. Akkor Rostes László volt a város főépítésze, és adódott egy ilyen lehetőség, hogy engem is felkértek, hogy vegyek részt ebben a tervezői csoportban, és akkor el is fogadtam ezt a felkérést, és akkor ebbe a konstrukcióba a főépítészi hivatal alkalmazottja lettem, úgyhogy egy másfél szűk két évet dolgoztam ott, úgyhogy valóban ezzel kezdtük, tehát ezzel a projekttel, úgyhogy egy koncepció össze is állt, ami sajnos később nem valósult meg, de ugye ott maradtunk. Úgyhogy utána pedig ilyen városi projekteknek az előkészületével kezdtünk el foglalkozni, már akkor például az orszállónak a felújítása téma volt, úgyhogy azzal is több hónapot foglalkoztunk, vagy például ugye a Diózséri várnak akkor kezdődött el az előkészülete. Viszont nekem akkor adódott egy olyan lehetőség, illetve két lehetőségem is volt, mert az iskolába felkértek, hogy legyek óraadó, úgyhogy egy rövid ideig építészeti tervezést, ezt a számítógépes programnak az alkalmazását tanítottam, de utána egy másik lehetőség adódott, hogy egyszerre két nagyobb projekttel is megkerestek minket, és ezt ugye nem tudtam összeegyeztetni már a hivatali elfoglaltságokkal, úgyhogy a városi, tehát a főépítészi hivatalból a felmondásomat kezdeményeztem, és akkor alapítottuk meg feleségemmel közösen a saját cégünket 2014-ben, amit a mai napig működtetünk, illetve ennek keretein belül dolgozunk, és ez a két nagy projekt, amivel akkor lehetőségünk lett foglalkozni, ez a már korábban említett mezőkövesdi sporthotel, illetve a Fazekas utca 2 szám alatt lévő, akkor levéltári épület volt, ugye ez a ügyészséghez, bírósághoz tartozó épület, ami annak idején pénzügyi palotának épült, és annak a tetőszerkezeti rekonstrukciója volt, amit megkaptunk megbízásként, és ezzel a két munkával indítottuk el úgymond a saját irodánknak a működését. És utána pedig nyilván szerencsére minket is ugye megtalálta a szakma, illetve a befektetői kör, tehát itt kialakult utána az a saját megbízói kör, hogy komolyabb projektekbe is közvetlenül minket találtak meg, tehát ugye most már van lehetőségünk nagyobb projekteket is saját tervezésben ugye felmutatni. Tehát így több apartmanházat sikerült megtervezni, társasházat. Ugye ez apartmanház például, ugye, ami a Miskolc belvárosában ugye most a Szóvó néven ismert, ott két épületet is terveztünk. Ugye egyik az a régi főzelékfalu volt, ha valakinek ez így mond valamit, annak az épületnek a továbbépítése, a másik pedig, aminek a olyan, ugye egy ilyen étterem van, ez a most egy-két évvel ezelőtt megvalósult apartmanház. illetve volt ugye több társasház, ugye a Dajka Gábor utcánban terveztünk egy társasházat fent a Aulik és a Knézics környékén, de ott is volt olyan társasház, amit más építésszel közösen csináltunk, tehát Iván Valéria, ő sajnos már nincs azóta közöttünk, de vele közösen terveztük a Prestige lakóparkot, illetve az Aulik lakóparknak a kiviteli terveibe vettem én már csak részt, az engedélyben nem. Tehát ott is volt lehetőségünk nagyobb projektekben részt venni.
Egy mai világunkban egy építkezés kapcsán mi lenne esetleg az a tanács a szakemberként, amelyeket mindenképp érdemes szem előtt tartani, ugye itt a sok elképzelés mellett, ami ilyenkor azért mindenkinek a fejében megvan.
Nehéz ugye jó tanácsot adni, de próbálok, ugye olyan szempontból most én is ebbe a cipőben vagyok, voltam, hogy a közelmúltban fejeztük mi is be egy a saját családi házunk építkezését. Az első és legfontosabb tanács az, hogy ne becsüljék alá. Tehát sajnos nagyon nagy anyagi és lelki megpróbáltatás is jelent egy ilyen családi ház építkezés, hiszen ugye nagyon sok probléma felmerül, illetve olyan dolog, amiről ugye nem számíthatnak. Magánál az, hogy milyen épületet tervezzen az ember saját magának, ott pedig azt tudom tanácsolni, hogy ugye racionálisan gondolják végig, hogy mi az, amire tényleg szükségük van, hiszen itt ugye most annyira elszaladtak sajnos az árak, hogy érdemes mindenképpen ezeket kordában tartani, és az egyszerűségre érdemes törekedni, tehát minél egyszerűbb az épület kialakítása, annál problémamentesebben lehet megvalósítani, és nyilván olcsóban is. Tehát nem érdemes nagyon túl variálni, túl sok extra dolgot belepakolni, mert nem biztos, hogy attól jobb lesz.
Ugye itt most elsősorban a építészeti alkotói díj kapcsán beszélgettünk, ugye, amit Miskolcváros napján kapott 2026 májusában, és hát a részben, vagy érintőlegesen már az is elhangzott, hogy azért Miskolc, ez a város, ez a térség, ez sokat jelent az ön számára. Mit jelent, hogy lehet ezt megfogalmazni, hogy Miskolc mit jelent az ön életében?
Hát gyakorlatilag Miskolc így minden az egész életem ide köt. Tehát gyakorlatilag mindent jelent a számomra, a családot, ismerősöket, gyerekkort, az egész eddigi életemet.
És ugye, ahogy el is hangzott, hogy az ön életében is a szülők már hamar felfedezték ezt az irányt, hogy tehetsége van önnek is erre a területre. Esetleg édesapaként említette, hogy kisgyermekei vannak. Mik azok a inspiráló gondolatok, amelyekkel esetleg vagy ebbe az irányba, vagy ugye a saját útjának a megtalálásában igyekszik már most támogatni a gyermekeiket?
Igen, ez fontosabb, igen, hogy inkább a saját irányukba kellene terelni őket, tehát hogy nem akarom őket befolyásolni. Még talán túl kicsik, egyelőre hagyjuk őket élni, ahogy szeretnének, amit szeretnek csinálni, próbáljuk őket ebben támogatni. A legkisebb ugye csak másfél éves, tehát még abszolút semmiről, ilyesmiről nem lehet beszélni. A legnagyobb fiam, ő 8 éves. Tehát talán nála már lehetett, ő is még csak kisiskolás. Úgyhogy inkább csak játékosan próbáljuk abba az irányba terelni, ami az ő komfortzónája. De nem próbáljuk semmivel sem presszionálni, tehát nem terelgetjük.
És akkor, ha a jövő felé nézünk, akkor önnek vagy önöknek itt a személyes életben, vagy itt a munkaterületén mik azok a tervek, célok, amik esetleg megemlíthetők itt számunkra is, hallgatóink számára is?
A legfontosabb cél az, hogy talán az, hogy nem szeretnénk lemaradni. Tehát, hogy olyan fejlődésen megy keresztül ez a szakma is, meg most szerintem minden szakma, hogy próbálunk lépést tartani ezzel. Tehát nem szeretnénk lemaradni. Úgyhogy itt az ismereteknek a további megszerzését tartjuk fontosnak. Ami úgy tűnik, talán körvonalazódik, hogy a szakmámban elkerülhetetlen lesz ez a BIM alapú, ez a Building Information Modeling, tehát hogy az épületinformációs modellezés, tehát hogy ennek a tágabb ismerete, ugye ez most fog elterjedni, ebbe szeretnék jobban elmélyülni, hogy ne maradjak le.
Sok sikert kívánok itt mindehhez a továbbiakban is, gratulálok még egyszer a Miskolcváros építészeti alkotói díjhoz, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat innen, és köszönöm szépen.
Én pedig köszönöm a beszélgetést Kocsis Szilárd Miklós okleveles tervező építésznek.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották. A szerkesztő Kisnyöveres Viktória búcsúzik önöktől, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Lukács evangélium a 17. fejezetének 20. és 21. verseiből hallgassuk meg. Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt. Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondhatják, íme itt, vagy íme ott van, mert az Isten országa közöttetek van. Isten országa úgy van közöttünk, úgy van bennünk, hogy Jézus Krisztus itt jár közöttünk. Nem veszik észre a farizeusok, elmulasztják a lehetőséget. Milyen fájdalmas lesz számukra, és milyen fájdalmas lehet azon emberek számára, akik a Jézussal való járás lehetőségét elodázzák. Elmulasztják egész életükben. Amit Jézus az ő kérdésükre feleletképpen ad, az nem is csak egy kijelentő módban való megállapítás, hanem egy nagy-nagy felhívás is. Isten országa ti bennetek van. Na, lássam. Látszik? Isten országa hogyan valósul meg? Kettős módon. Először rejtetten, csak azok számára lesz világossá, akik hitáltal vele járnak, akiknek szeme, életük vakságát, látássá alakította a mennyei doktor, az áldott orvos. Így lett Saulusból a damaszkuszi úton, meg Damaszkuszban a háromnapi hájogos szemű, azelőtt vakságban élő Saulusból Pál. Jézus benne van a hirdetett igében. Az ő szava szól, és lesz élővé, és tesz élővé minket is, ha rábízzuk magunkat. Aztán az ő munkája, ha úgymond rejtetten is, ki van ábrázolva a látható igében, a keresztség sákramentumában, a vízben. Aztán a kenyérben és a borban, az úrvacsora sákramentumában, mint látható ige. Látom, mit tett Jézus értem. Lemosta a bűneimet, hogyha azok skarlátpirosak voltak, hófehérré legyenek. Ti már tiszták vagytok az én beszédem által, mondja tanítványainak. Odafordul a farizeusok felé, mert szükségük van, hogy tisztán lássanak. Ebben a mai türelmetlen világban is Jézus azt mondja, hogy amikor eljön, az úgy lesz nyilvánvaló, hogy megtetszik az ég egyik végétől, egyik aljától a másikig. Még azok is rá kell tekintsenek, akik őt átszegezték, és mindenki meg kell majd álljon ő előtte. Akkor ott már nem lesz silabizálás, számítgatás, de jaj, késő lesz azok számára, akik elmulasztják az időt, az alkalmakat a leborulásra, az előtte való hódolatra, akik hálátlanul élnek, élünk. A mai ige magyarázat Sebestyén László Ede, Köröstárkányban szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.